Csendesedjünk el és imádkozzunk. Istenünk, mennyei atyánk, amikor most a te nevedben vagyunk együtt, kérünk, hogy taníts bennünket imádkozni. Add, hogy az imádságainkon keresztül valóban közelebb kerülhessünk hozzád. Imádságon keresztül áldjunk és magasztaljunk téged. Keressük a te akaratodat, vezetésedet, s így vigyük eléd kéréseinket, tudva azt, te tudod a legjobban, hogy nekünk mire van szükségünk. Hiszen te jobban ismersz bennünket, mint mi önmagunkat. Mi vagyunk a teremtmények, te pedig a teremtő. Te vagy az atya, mi pedig a gyermekek. Kérünk téged, hogy hallgass meg minket. Amen. Amen. Kedves testvérek, ki az közülünk ebben a körben, aki ne imádkozna, vagy ne próbálkozott volna már imádkozni, mert bizonyára mindannyiunknak vannak tapasztalatai az imádsággal kapcsolatosan. Amikor imádkozunk, akkor azt mondjuk, hogy Istennel beszélünk. Ezt a gyerekeknek ilyen egyszerű módon szoktam mondani, és azt gondolom, hogy nem szükségszerű ezt bonyolultabban mondani a felnőtteknek sem. Az imádság az Istennel való beszélgetés, illetve a beszélgetésnek az egyik fele, hiszen az imádságon keresztül én szólítom meg őt, ő pedig válaszol. És azt szoktunk mondani, az igén keresztül Isten válaszol, vezet. Éppen ezért nagyon fontos, hogy amikor elcsendesedünk, amikor imádkozunk, akkor igét is olvassunk. Hadd kezdjem az imádság témakörét egy személyes történettel, az én ima életemnek az alakulásával. Gyermekkoromban otthon lefekvés előtt azt gondoltam, hogy nekem imádkoznom kell, és miután lefeküdtem, elkezdtem magamban mondani az összes imádságot, amelyet ismertem kívülről, amelyek megtanítottak nekem itt, ott, amott, amelyet tudtam és ismertem. Elmondtam a mi atyánkot, a hiszek egyet, az én Istenem, jó Istenem, és sorolhatnám tovább. Aztán másnap megállapítottam magamban, már megint elaludtam imádság közben, már megint nem emlékszem az ámenre, vagy megállapítottam azt, hogy a gondolataim újból és újból elkalandoztak, mivel nem hangos szóval mondtam ki az imádságot, hanem csak gondolatban. Az imádságot nem azért kell kimondani hangosan, mert Isten nem tudja a mi gondolatainkat, hiszen Isten nagyon jól tudja a mi gondolatainkat. Nem ő miatta, hanem magunk miatt szükséges, hogy kimondjuk az imádságot hangosan. Mert valljuk be őszintén, hogy a mi gondolataink azok cikkáznak össze-vissza, és nem tudunk gondolati szinten összpontosítani az imádságra. Ez szinte meggyőződésem, hogy gondolati szinten nem igazán tudunk összpontosítani az imádságra. Előbb-utóbb már a gondolatom itt jár, vagy amott jár, valahol teljesen máshol jár. Amikor pedig Istennel beszélünk és imádkozunk, akkor fontos, hogy őre koncentráljunk és őre figyeljünk, és ezért azt gondolom, hogy fontos az imádságot kimondani hangosan. De azért még akkor sincs egy olyan egyszerű dolgunk, amikor hangosan kimondjuk az imádságot, hiszen ha őszinténk vagyunk magunkkal szemben, akkor sokszor azt vehetjük észre, hogy még a hangosan kimondott imádságaink is olyan lélek nélküliek, és elhadarjuk. Ezért írta Luther Márton azt, hogy a mi atyánk a legnagyobb mártír. Olyan sokat kell szenvednie amiatt, hogy sokszor lélek nélkül és figyelmetlenül ledaráljuk, elhadarjuk. Úgy teszünk, mintha imádkoznánk, közben talán csak a szánk jár, de a gondolataink egészen másutt vannak. Az elkezdett személyes történet úgy folytatódik, hogy a gyermekkori imádságaimat a középiskolában is folytattam, és ott Isten egy olyan szobatársat adott a kollégiumban, aki szintén imádkozott, de ő mindezt már hangosan tette, és a legnagyobb meglepetésemre nem csupán a betanult imádságokat mondta, hanem a saját szavaival is megfogalmazott imádságokat, mindennapi életben hálaadásokat, kéréseket, ami éppen aktuális volt. Akkor tárult fel előttem, hogy bárki megfogalmazhat Isten előtt saját szavaival kéréseket és hálaadást. Emlékszem még arra is, hogy azt mondtam a szobatársamnak, hogy szerintem a leírt imádságok a jó és helyes imádságok, mert hát csak úgy össze-vissza nem beszélhetek Istennek, és hogy ez helyes Isten előtt, és soha nem felejtem elő, azt mondta nekem, azt kérdezte, te nem unnád meg egy idő után, ha neked valaki újból és újból nap mint nap ugyanazt mondaná? És ezen úgy elgondolkodtam, és megállapítottam azt, hogy igaza van. Valószínűleg újból és újból, ha valaki nekem ugyanazt mondaná, akkor megunnám. És valahol megértettem azt is, hogy az imádságon keresztül Isten azt szeretné, ha hozzákerülnénk közelebb, hogyha bensőséges kapcsolatunk lenne vele. És ahhoz, hogy bensőséges kapcsolatunk legyen Istennel, ahhoz több kell, ahhoz valami sokkal mélyebb dolog kell, mint hogy én most elmondjam a mi atyánkot, a hiszek egyet, és az összes ismert imádságot, amit fejből tudok. Valami igazán szívből jövő, amit igazán hall, és amire én igazán kapok feleletet. És a mindennapjaink és az élet az hozza magával, hogy más és más dolgokért tudunk és kell hálát adnunk, más és más öröm és bánat ér bennünket. De vajon az imádság csupán arra való, hogy hálát adjunk az örömeinkért, és kérjük Istent? Hiszen kéréseink vannak, bőven, ezrivel. Azt kell, hogy mondjam, hogy az imádság természetesen erre is való, de még fontosabb, hogy az imádság ennél sokkal, de sokkal több. Nem csupán a kéréseinknek a halmaza, vagy a hálaadásunknak a összegezni valója, hanem sokkal több az imádság. Az ember ugye általában beleesik abba a hibába, hogy a kéréseit sorolja és sorolja Istennek, aztán azt tapasztalja sokszor az ember, hogy nem kapja meg. Valljuk be őszintén, a legtöbbször az imádság és a kérés közé egy egyenlőségjelet teszünk. Akkor imádkozik az ember, hogyha valami baj van, a legtöbb ember, akkor fordulunk Istenhez és rögtön kérünk. Ha szükségünk van valamire, megyünk Istenhez és kérünk. Ha nincs szükségem semmire, akkor nem is imádkozunk. Aztán vannak, akik megállapítják, hogy nincs is Isten, aki hallana, aki megadná, amit kérek. Igen, testvérek, mert Isten nem egy automata. Nem olyan, mint egy csoki automata gép, ahol ha én bedobom a pénzt, az automata meg szépen kidobja a kért csokit. Akkor nem lenne ő Isten, akiről azt mondjuk, hogy ismer bennünket. Ez egy nagyon fontos dolog tudnunk Istenről, hogy ő ismer bennünket, aki tudja azt, hogy mire van szükségünk. Isten nem egy vezethető valaki, nem egy megvezethető valaki. Nem Istennek van szüksége arra, hogy én a kéréseimet soroljam és mondjam, és adja meg nekem, hanem nekem van szükségem arra, hogy ő vezessen engem. Nekem van szükségem arra, hogy ő tanácsoljon, és ő vezessen, hogy én mit kérjek tőle. Azt mondja az ige, hiszen azt mondja az ige, jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Na akkor mondhatnánk is, hogy nem is szükséges kérni, hiszen ő jól tudja, mire van szükségünk. Ő jól tudja, ez valóban így van, én sokszor nem jól tudom, hogy mire van szükségem. A meg nem hallgatott imádságnak sokszor az az oka, hogy olyan dolgot kérünk, amire igazából Isten azt mondja, hogy nem. És kegyelméből nem adja meg. Ő tehát a teremtő, aki tudja, hogy mire van a teremtményeinek szüksége. És elsősorban az embernek arra van szüksége, hogy teremtményekből gyermekké váljunk. Az Isten gyermekeivé váljunk. Isten gyermekévé kell lenni elsősorban ahhoz, hogy tudjunk helyesen imádkozni. Az ige ugyanis azt mondja, hogy minden ember bűnben születik, és Istentől távol él, messze élünk, nagyon messze élünk Istentől, Isten nélkül élünk, és Isten azt szeretné, ha újból Isten és ember között, úgymond atya és gyermeke közötti kapcsolat lenne. És ez Jézus Krisztus által lehetséges. Ahhoz, hogy valaki igazán tudjon, mondjam úgy, hogy helyesen tudjon imádkozni a mennyei atyához, először is a gyermekévé kell lenni Jézus Krisztus által. Van ugyanis képmutató imádság is. Hadd idézzek az igéből, Máté evangéliumának 6. fejezetéből, az 5. vers így hangzik, és a 7. verset is olvasom. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utca sarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Csak is a gyermek tudja megszólítani apját úgy, hogy atyám. Cseri Kálmán Mi atyánk című könyvében olvastam a következőt, és nagyon tetszett nekem ez a nagyon egyszerű kép. Máig emlékszem arra, amikor először mondhattam azt egy idegen férfinak, apuka. Hogy vált ez lehetővé? Úgy, hogy megszerettem a lányát, feleségül vettem, odaköltöztem hozzájuk, és egy idő után apósom úgy szólt: ne gyurka bácsisz engem, hanem ha akarod, szólíts úgy, mint a lányom. Én meg örömmel akartam, és attól kezdve én is azt mondhattam, apuka. Mert a lányára való tekintettel fiává fogadott. Ez pontosan így van az Istennel való kapcsolatunkban is. Aki szereti Jézust, és ennek megvannak az ismérvei, hogy ki szereti. Aki szereti Jézust, az Isten őrá való tekintettel gyermekévé fogadja. Így lehetünk gyermekek. És csak a gyermek tudja igazán mondani az ő atyának azt, hogy atyám. Sőt, Jézus úgy tanítja, hogy azt mondjátok, mi atyánk. Azaz gondolja te testvéredre is, nem egyedül vagy. Többen vagytok, gondolja másikra is. A Heidelbergi KT-ban ez olvasható. Miért neveztetik Krisztus Isten egyszülött fiának, ha mi is Isten fiai vagyunk? Azért, mert egyedül csak Krisztus Istennek örök, természet szerint egyetlen fia. Mi pedig ő érette, kegyelemből fogadtattunk Isten gyermekeivé. Krisztuson keresztül lehetünk az Isten gyermekei, az Isten gyermekévé, és aki gyermek lesz, azt tudja igazán mondani, atyám. És a gyermeknek is azért ebben fejlődnie kell, tanulnia kell, növekednie kell. Eszembe jut Búcsú bácsi 6 éves koromban minden áldott nap megkérdezte: Nórikám, olvastál ma reggel igét? Én megmondtam neki, ma reggel sem olvastam igét. Aztán már azért olvastam az igét, mert tudtam, hogy ő kérdezni fogja. Hát mondom, ne mondjam már azt, hogy már megint nem olvastam igét. Mert hát annyira későn kelek fel, hogy már az igeolvasásra alig jut idő, mert hogy ilyen bagoly típus vagyok. Aztán amikor találkozom vele, így 6-7 évvel teltével, akkor is megkérdezi tőlem: Nórikám, olvasol már reggelenként igét? És akkor azt mondom, már 7 éve formál ebben az úr, vagy ki tudja hány éve, és már sokat fejlődtem, Búcsú bácsi, mert nem azt mondom, hogy most minden áldott reggel, de egyértelműen érzem a fontosságát és a szükségszerűségét, és amikor csak tehetem, igenis, ha csak 5 percem van rá, de előveszem akár a kegyelem harmatját, vagy az útmutatót, vagy valamit, és olvasok igét, mert szükségem van, nekem van szükségem az igére elsősorban. Tehát a gyermeknek is ebben fejlődnie kell, az imádságban, a leborulásban, hiszen gondoljunk csak a tanítványokra, a Getsemáné kertben nem tudtak Jézussal együtt virrasztani és imádkozni, hanem hát tudjuk jól, hogy elaludtak. Hála legyen Istennek, aki mindenben tanácsol bennünket, abban is, hogy hogyan imádkozzunk. Ugye a Lukács 11.1.13-ban Máté evangéliumának 6. fejezetében a 9. verstől olvashatjuk azt a történetet, amikor konkrétan a tanítványok kérték Jézustól, taníts minket imádkozni. Hát látták azt, hogy Jézus imádkozik, és ez egy nagyon jó dolog, ahogy Jézus imádkozott, és vágytak arra, hogy ők is tudjanak így imádkozni, taníts minket imádkozni. És Jézus erre ezt mondta a tanítványainak, ti tehát így imádkozzatok, és figyeljük csak meg a mi atyánkot. Jézus úgy tanított bennünket, azaz most úgy mondanám, így módon építsük föl a mi imádságainkat. És figyeljük meg a mi imádságainkat, hogy hogyan épül fel, és figyeljük meg azt az imádságot, amit Jézus elénkbe adott. Valóban nagyon-nagyon sokszor a mi imádságaink kérések halmazából áll, és a végén azért egy mondatot oda teszünk, hogy de tiéd legyen, Uram, a hála, a dicséret, a köszönet mindenért. Amen. Ezzel ellentétben a mi atyánkban azt látjuk, hogy 6 kérésből 3 Isten személyére vonatkozik, hogy szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, és utána jönnek a mi kérések, a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsásd meg a mi vétkeinket, ne vígy minket kísértésbe, szabadíts meg ugye a gonosztól. És utána, a kérések után megint Isten dicsőítésével zárja az imádságot. Istennel kezdte, és az ő dicsőítésével zárta. És az imádságban megfigyelhető, hogy nem én kérések vannak benne, hanem mi kérések fogalmazódtak meg. Azaz, amikor imádkozol, ne csak magadra és a te kéréseidre gondolj, hanem a másik embertársadra is, a testvéredre. A mi atyánkból megtanulhatjuk, hogy az igazi imádság alaphangja a bizalom és a tisztelet, középpontja pedig az Isten, és nem mi magunk. Az imádság akkor helyes imádság, ha Istenhez visz közelebb. Ezért imádkozott Jézus is. Mert Istenhez vitte közelebb, az atyához vitte közelebb, az atyával való kapcsolata ott valami történt az atya és közte. És ezért jó volt imádkozni. Az evangéliumokban azt láthatjuk, hogy Jézus mindig imádkozott, amikor csak lehetősége volt rá. Kora reggel, késő este és napközben imádkozott csodatételek előtt. Vajon miért kellett neki imádkoznia? Az Isten fiának, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön, mire lehetett neki szüksége? Hát erre. Erre a bensőséges kapcsolatra az atyával. És minden embernek erre van szüksége, Jézuson keresztül ez lehetséges is, a teremtővel való bensőséges kapcsolatra. Az imádság, ha belülről fakad és őszinte Isten előtti jelenlét, akkor hozzá fog vinni közelebb. Az Úrral lenni pedig a legjobb dolog a világon, és aki tud így imádkozni, az mindig akar majd imádkozni. Aki pedig csupán a kéréseit sorolja, és azt látja, hogy nem hallgattatik meg, nem történik semmi, az előbb-utóbb úgyis belefárad, és abba fogja hagyni. És ki fog hibáztatni? Nem önmagát, akiben van a hiba, hanem Istent, akiről azt gondolja, hogy nem hallgatta meg. Az Ószövetség az imádságra többször használja azt a kifejezést, hogy kiöntötte szívét az Úrnak. Az imádságunk legyen mindig Isten előtt ilyen őszinte szívünknek kiöntése, egy őszinte leborulás, őszinte hálaadás, őszinte kiáltás, őszinte csendes várakozás. Így kellene Isten előtt a mi szívünket kiönteni. Megfogalmazódhat bennünk olyan kérdés is, hogy az imádság egy bizonyos helyhez kötött dolog-e. Mert hát azt gondolom, talán nem az itt lévő emberek, de azért sokan gondolják a világban azt, hogy az imádkozás az a templom, hiszen a templom az imádság háza. Ami igaz is, hogy a templom az imádság hajléka, de ez nem jelenti azt, hogy máshol ne lehetne imádkozni. Sőt, Nagyon is fontos, hogy tudatában legyünk annak, hogy az imádság az nem egy helyhez kötött dolog. Imádkozni ugyanis mindenütt lehet, akár villamoson, akár buszra várakozva. Jézusról is azt olvassuk, hogy a legkülönbözőbb féle helyeken és időben tudott imádkozni. Azonban nagyon fontos az is, és szükségszerű, hogy az embernek legyen egy megszokott csendes helye és órája nap mint nap, amikor és ahová el tud vonulni, hogy Istennel legyen közösségben. Én sem tudok úgy igehirdetést írni, vagy készülni egy alkalomra, hogyha körülöttem a gyerekek ott zsonganak, és millió dologgal félbeszakítanak, egyszerűen nem lehet úgy elcsendesedni, nem lehet úgy készülni, de hát nem lehet úgy dolgozni, se szeretett testvérek, bárki bármilyen munkát végez, ha nem koncentrál arra a dologra, nem tudja megcsinálni. Hát akkor miért gondoljuk azt, hogy az Istennel való beszélgetéshez nem szükségeltetik az a csendes hely és idő? Ettől függetlenül lehet forgalmas utca közepette is egy busz megállóban imádkozni. Tehát ez a kettő nem zárja ki egymást, mind a kettő lehetséges, és szükség is van mind a kettőre. Legfőképp arra, hogy legyen egy csendes időnk és egy csendes helyünk. És még egy dologról szeretnék beszélni, ami sok-sok embert foglalkoztat, és részben már említettem is a meg nem hallgatott imádságot. A meg nem hallgatott imádságról. A helytelen imádságok közül egyet már említettem, mégpedig azt, amikor az ember Istent úgymond egy automatának tekinti, hogy én bedobtam most a kérésem, és akkor én milyen nagyszerű voltam, hogy bedobtam most ezt a kérést, megtettem Istenem feléd ezt a lépést, és akkor most várom, hogy te megadd. Aztán, ha nem történik a nagy megadás, akkor már is Istent hibáztatom. Hadd mondjak a helytelen imádságra egy példát. Egyszer egy fiatal hölgy, aki, mondom testvérek, hívőnek vallotta magát, azt mondta nekem, imádkozom azért, hogy teherbe essek, mert akkor majd elvesz feleségül a párom. És akkor én mondtam neki, hogy hát adjál hálát azért, hogy még nem lettél állapotos. Adjál hálát ezért. Milyen kegyelmes hozzád az Isten. Mert nagyon sokaknál ez megtörténik, de adjál hálát azért, ha neked még ez nem adatott meg. Mert ő ezt egy isteni jelnek vette volna. Hogy milyen kegyelmes hozzá az Isten. Most már biztos el fogja venni a párja, és ő a neki rendelt pár. Valahol nagyon nagy káosz és zűrzavar van az ő fejében. Nagyon sok helytelen imádság van, amit mondunk, és azt véljük, hogy jót mondunk. És azt várjuk, hogy Isten ezen keresztül vezessen. De hát hogyan vezethetne, ha először valahogy arra kellene téged elvezetni, hogy ismerd már fel, hogy Isten akarata szerint házasság előtt ne is szexuális életet. Például. Isten akarata szerint. Aztán, hogyha majd megadatik a társad, utána várjad a gyermekáldást. Valami teljesen fölborult az ő gondolkodásába. De hát nagyon sok ilyet lehetne sorolni. Nagyon-nagyon sok ilyet. A Ki nem ér rá című könyvben olvastam, három könyvet hoztam, amelyet olvastam a készülésem során, az imádsággal kapcsolatban, most így akkor ezeket meg is mutatom, mert most ebből fogok idézni. Ez, amit még Vecállólának tartozok vele, gondolom felismerte, hogy az ő neve van benne, már vagy egy éve. Aztán ez a Cseri Kálmán Mi Atyánk című könyve, ez is egy nagyon, hát Cseri Kálmánnak minden könyvét nagyon tudom ajánlani. És ez pedig Ordas Lajos írta, Nem tudok imádkozni. Ebben a könyvben az nagyon jó, hogy igéről igére megy. Tehát olyan igéket vesz elő, ahol imádságról van szó, kérésekről, Ószövetség, Újszövetség, minden van benne, és hozzáfűzi ugye a magyarázatokat. Mind a három könyvet nagyon tudom ajánlani a testvéreknek. Tehát ebben az első könyvben ki nem ér rá imádkozni, olvastam a következőt erről a témáról, hogy a meg nem hallgatott imádságról. Ha a kérés nem helyén való, Isten nemet mond. Ha az időzítéssel van a gond, Isten azt mondja, hogy várj. Ha nálad van a baj, Isten azt mondja, hogy növekedj. Ám ha a kérés helyén való, az időzítés jó, és igazán van, Isten azt mondja, hogy rajta, akkor ő megadja. Az elsőre jó példa az előbb említett kérés, de a Bibliában is találkozunk ilyen kérésekkel, ami nem volt helyén való kérés, és Isten nemet mondott, és a tanítványok sem voltak ettől mentesek, úgyhogy ne gondoljuk azt, hogy mi mentesek leszünk ettől, mi is bizonyára mind beleesünk. A Máté 17-ben lehet azt olvasni, amikor Jézus felment egy hegyre Péter, Jakab és János társaságából, amikor Péter azt kérdezte a mestertől, jó nekünk itt lenni, építsünk itt 3 hajlékot, neked, Mózesnek és Illésnek. Erre felhő árnyékolta be őket, ugye? Nem, Isten nem akart, hogy ők ott most sátrat építsenek, és ott maradjanak fenn a hegyen, mert bizony le kell jönni a völgybe, és sok-sok feladat vár még rájuk. Szíve szerint ott maradt volna Péter és a többiek, hiszen olyan jó volt ott lenni. De nem maradhattak ott, mert nem volt Isten akarata szerint való. A másik bibliai történet egy sokkal nyilvánvalóbb helytelen kérés, mikor Jakab és János anyjuk társaságában oda mentek Jézushoz. Ugye anyjuk Jézus elé borulva ezt kérte Jézustól, mondd, hogy az én 2 fiam közül az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől üljön a te országodban. Ezt Máté 20-21-ben olvashatjuk. Jézus természetesen visszautasította ezt a kérést. Nem tudjátok, hogy mit kértek. Vagy a Lukács evangéliumában a 9. fejezetben az 51. verstől kezdődően olvashatjuk, hogy Jakab és János, szintén ugye Jakab és János, úgy látszik ők voltak azok a tanítványok, akik az evangélium említése szerint többször is beleestek ebbe a hibába, szintén egy olyan kéréssel hozakodtak elő, ami Jézus előtt nem volt kedves, sőt Jézus még meg is dorgálta őket ezért. Amikor ugye egy samáriai faluban akartak szállást készíteni Jézusnak, és hát a samáriaik és a zsidók nem voltak túl jó viszonyban egymással, épp ezért nem engedték be őket, és ezért ők olyan mérgesek lettek, hogy azt mondták Jézusnak, Uram, akarod-e, hogy azt mondjuk, szálljon le tűz az égből, és emészze meg őket. Na hát Jézus erre keményen megdorgálta őket, hogy hát nem ez a megoldás, hogy most... mert nem fogadnak be bennünket, ezért szálljon le tűz az égből, és emészze meg őket. Ugye Jézus szíve teljesen mással van tele, mint úgy mondta a tanítványoké. Aztán a második, tehát a tanítványok is tudtak helytelen kéréseket mondani, meg kérni Jézusnak, és hát ne gondoljuk azt, ha a tanítványok ott a 12 közül beleestek ebbe, akkor mi ne esnénk ebbe bele. De milyen jó, amikor Isten rávilágít az életünkben esetleg egy-egy olyan dologra, hogy ez nem helyes, ez a kérésünk. A második, tehát hogy miért nem hallgat meg, a második pontban, ha az időzítéssel van a gond, Isten azt mondja, hogy várj. Nekem először is Augustinus élete jutott eszembe, Szent Ágoston, ugye, akiről tudjuk azt, hogy az édesanyja Mónika 20 éven át imádkozott, és kedves testvérek, 20 év alatt belefáradhatott volna az imádságban, és azt mondhatta volna, hogy na, most már elég volt, ennyi, kértelek, Uram, elege, nem adtad meg, akkor én most már továbbá nem kérlek. Nem, ő kérte kitartóan, hiszen az ige bennünket arra bátorít, hogy szüntelenül imádkozzatok. Többször is, több helyen is mondja az Isten igéje, hogy szüntelenül és kitartóan tudjunk imádkozni. Mónika nem fáradt bele, hanem kitartó volt az imádságában, és bizony van, amikor 20 évet kell várni egy-egy ima meghallgatásra, van, amikor még ennél többet is kell várni egy-egy ima meghallgatásra, de olyan is, van, hogy mikor valaki vagy valakik imádsága a következő generáció életében lesz áldássá. Nem akkor adja meg az Úr, hanem majd a következő nemzedék életében. Mint ahogy eszembe jut ugye a pusztai vándorlásnál is, nem mehettek be a Kánaán földjére, csak majd Józsué vezetésével, most így mondom, egy újabb generáció. Miért nem mehettek be? A bűneik miatt nem mehettek be. Tehát sokszor az a gátja, ami ima kéréseinknek, meghallgatásainknak, hogy ott van a bűn az életünkben. És addig, míg azt nem tesszük le, nem hagyjuk el, addig Isten nem lép tovább. Mert ott kezdődik az ő válasza, hogy először térd meg, bánd meg, ismerd föl. És az első imádságomnak, az első igazi imádságomnak mindig bűnvallásnak kell lennie. Mindig bűnvallásnak. Utána jöhet minden többi más. És aztán újból és újból, már hívő emberként is, van olyan bűnöm, ami Isten előtt nem kedves, amit tudtam, hogy elkövettem, valljam meg előtte. Ezért hálát is adhatunk, hogy van az egyházunkban erre alkalom és lehetőség, az a mi felelősségünk, hogy ezzel helyesen éljünk, akár az úrvacsorában. Na most nézem, hol tartottam. Igen, tehát várni. Mónika ugye 20 évet várt, és van, amikor a következő generáció életében jön az áldás, és ez a várakozás, ez a mai embernek igazán nem megy, ugyanis nem akarunk mi várakozni sehol sem. Most már is mindent akarunk. Egyszerűen ilyenek vagyunk. Gondoljuk csak meg, nem akarunk sorban állni. Idegesít még az is, hogyha a számítógép lassú, nem tölt be úgy, ahogy kellene, és ott ülni kell és várakozni. És mit mondunk? Már telepíteni kellene újra ezt a számítógépet. Mert itt kell ülni és várakozni, és telik a drága idő. Egyszerűen nem tudunk várakozni. Pedig így advent felé közeledve nagyon is fontos üzenete az az Úrnak, hogy bizony várakozzunk csak türelmesen, alázatosan, várakozzunk, és várjuk Jézust vissza, és várjuk az ő áldását, és várjuk az ő vezetését, és hány döntést hozunk meg úgy, hogy igazából nem vártuk meg az ő vezetését. Aztán utána csodálkozunk, hogy miért nincs azon áldás. Nem jó döntést hoztunk. Hát mi magunk is nagyon sokszor megtapasztaljuk, meg megtapasztaltuk akár a mandabokori imaház építésével kapcsolatban, konkrétan látva, hogy ezt nem így kellett volna lépni, vagy megtenni. És aztán Isten mégis az ő kegyelméből, egyedül az ő kegyelméből rámutat a megoldásra, és ő oldja meg, és ő mutat irányt és vezetést. Ézsaiás könyvéből, az 59. fejezetből a második verset hadd említsem, az előbbiekhez hozzátéve, ugye, a ti bűneitek választottak el titeket istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtett el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. Tehát ez az, amit mondtam a bevonulással kapcsolatban is, Kánaán földjének elfoglalásával kapcsolatban is. Sokszor Isten azért nem hallgat meg, egyszerűen a bűneink miatt. Mert van valami rendezni valód, és előbb azt rendezni kellene. Aztán, ha rendezted, utána majd meghallgat. Ha megtörjük a bűnt életünkben, ne pazaroljuk lélegzetvételünket az imádkozásra, ha csak imádságunk nem bűnvallás. Fogadjuk el az Úr bocsánatát, és akkor meghallgat, ha kiöntjük a szívünket neki. Ugyanis az Isten szent. Szent. Teljesen más, mint mi. Szent. És a bűnt nem tűri meg. És az övéi, elsősorban az a legfontosabb, hogy az övéi nap mint nap tisztogassa. Nap mint nap megszentelje. Nap mint nap növekedjünk a hitben. Növekedjünk ő benne. Az ima meghallgatás akadálya lehet például az a bűnünk is, amit úgy nevezünk, hogy önzés. Jakab levelében olvasható, a 4. fejezet 3. versében, vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek, csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Hát azért, hogy a saját élvezetünkre önzésből, hát azért nem fogja az Úr megadni. A meg nem hallgatott imádság leggyakoribb oka azonban az imádságnak a hiánya. Amint Jakab írja, mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. És hányszor esik meg az velünk, csak úgy gondoljuk, én jó magamról is tudom, szeretett testvérek, gondoljuk végig, hányszor esik meg az velünk, hogy valakinek azt mondjuk, azt ígérjük, hogy imádkozni fogunk érted, vagy imádkozni fogunk ezért vagy azért. Aztán lehet, hogy egyszer megemlítetted, de sokszor már csak azért, mert megígértem. Nem azért, mert annyira a szíveden viseled, azért, mert megígértem. Aztán még, ha gondolunk is rá, időnként alig-alig imádkozunk érte. Ebből pedig mi a tanulság? Először is kezdjünk el imádkozni. Kezdjünk el imádkozni. Kezdjük el komolyan venni az imádkozásnak, az imádságnak a lehetőségét és a mélységét, a nagyszerűségét. És az imádkozásnak a legfontosabb tényét, hogy az imádságon keresztül az Istennel való személyes kapcsolatom mélyül el. Az Istennel vagyok közösségben, és ettől nincs nagyobb kincs, amikor az Istennel vagyok együtt. Ez az igazi imádság, amikor így tudok Isten elé menni. És olvastam Cseri Kálmánnál is, amikor így tud Isten előtt lenni és imádkozni, egyszerűen az Úr eszébe juttatja a embereket, az ígéreteket, a sok-sok nyomorult élethelyzetet, a gyülekezet problémáit, és lehetne tovább sorolni, amiket valóban oda kell vinni Isten elé. De elsősorban Isten engedjük, hogy megvizsgáljon bennünket, rávilágítson a mi életünkre, átvilágítson bennünket, hogy milyenek vagyunk mi igazából, és szükséges-e megújulnunk, szükséges-e valamit letennünk, hogy bűneink miatt, ami imáink, nehogy meg nem hallgatott imádságok legyenek, hanem legyenek azok valóban Istent magasztaló, Istent dicsérő kiáltások, ahol tudunk esedezni a másikért, ahol tudunk őneki igazán szívből hálát adni, és tudunk igazán bízni benne, hogy ha várnom is kell, Uram, előtted ott van. Uram, te tudod, és merjünk az ő ígéreteire támaszkodni. Nagyon-nagyon fontos dolog, hogy merjünk az ő ígéreteire támaszkodni, akár egy-egy embertársunkkal kapcsolatban, akiért imádkozunk, tudjuk azt, hogy ő előtte van. Ő hordozza, nem én, nem az én imádságom, ő, a mindenható Isten hordozza. Szeretett testvérek, így kezdjünk el imádkozni azzal a bizalommal Isten elé, ő tudja, hogy mire van nékünk szükségünk. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked a te drága szent igédet, a te szavadat, amelyen keresztül szólsz, vezetsz, tanítasz, és hozzád közelebb kerülhetünk, megismerhetünk téged Jézus Krisztus által, és hálát adunk neked arunk azért, hogy az imádságra is te tanítasz bennünket. Te tanítottál, és tanítasz, és tanítani is fogsz mindenkor. Hát, hogy készek legyünk téged meghallgatni, rád figyelni, útmutatásod szerint élni, útmutatásod szerint imádkozni, tudva azt, hogy te tudod, Urunk, hogy nekünk mire van szükségünk, és megadod te azt idejében. Hiszen te gondot viselsz az egész teremtett világról, a növényekről, az állatokról, hát hogy ne viselnél gondot rólunk, gyermekeidről, akik gyermekeiddé lettek. Drága Úr Jézus, köszönjük neked azokat az igéket is, amelyek most nem hangzottak el itt, de oly drágák, többek között azt, hogy Ahol ketten vagy hárman együtt vannak a te nevedben, ott vagy közöttük. Köszönjük neked azt is, Urunk, hogy tudhatjuk, hogy itt vagy közöttünk. Köszönjük azt, hogy tudhatjuk azt is, hogy te tudod rólunk, hogy nem tudunk úgy kérni, ahogy kellene, de maga a lélek esedezik értünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal. Urunk, olyan jó azt tudni, hogy a mi alkalmatlanságunk az előtted van, és te teszel bennünket egyedül alkalmassá, és készé a szólásra, készé az imádságra. Te formálsz, alakítasz, tisztogatsz, és köszönjük neked, hogy tudhatjuk azt, a lélek esedezik érettünk. Nem a mi érdemeinkért, egyedül Jézus Krisztusért, hallgatsz meg bennünket, és járulhatunk eléd. Köszönjük neked, Urunk, hogy gyermekekké lehetünk, fiakká lehetünk Jézus Krisztus által. Legtöbb ember fel se tudja fogni, hogy milyen óriási kincs ez, a legnagyobb kincs a világon, hogy nem vagyunk elveszettek, hogy nem a haláli az utolsó szó, hogy van az életnek igazán értelme és célja, hogy már most itt velünk vagy, és örök helyet készítettél a tieidnek a te országodban. Urunk, olyan jó veled élni, veled közösségben élni, add, hogy tudjon fakadni a hálaadás a mi szívünkből feléd, hogy áldjunk és magasztaljunk minden jóságodért, azért a drága szeretetért, Urunk, hogy mindazért, hogy mi téged megismerhessünk, hogy hozzád visszakerülhessünk, vállaltad azt, Jézus Krisztus, hogy a menny királyságát ott hagytad, és eljöttél erre a földre megszületni egy bűzös jászolban, és szenvedni érettünk, Urunk, ott a Golgota keresztjén. Micsoda szeretet és micsoda alázat, micsoda mélység, Uram, az, ami benned van, és micsoda magasság. Nem tudja felfogni a mi lélegzetünk, gondolatunk, még a hitünk is, Urunk, látod, milyen gyenge lábakon áll. Egyedül te tudsz bennünket erősíteni, te tudsz bennünket készíteni, te tudod a hitet bennünk éleszteni. Uram, te látod a mi szívünket, hogy vágyódunk rád, és vágyódunk hozzád közelebb kerülni. Vágyódunk a te drága szent lelked munkájára, hogy munkálkodj közöttünk, a mi gyülekezetünkben, a mi családtagjaink szívében, a mi otthonainkban, Urunk, hogy életünket a te dicsőségedre éljük, a te nevedet felmagasztalva a népek között, hogy lássák az emberek, lássák a körülöttünk élők, hogy mi jó azoknak, akik bíznak te benned, akik veled élnek és veled járnak. Urunk, így áraszd ránk áldásodat az Úr Jézus Krisztusért, és munkád közöttünk az ébredést, iskoláinkban, gyülekezeteinkben, a te nagy neved dicsőségére, Urunk. Áldott legyen a te szent és hatalmas neved. Hallgass meg közös imádságunkat, bár ez is közös volt, Urunk, de erre te tanítottál bennünket, és köszönjük ezt neked. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.